Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. Itt van a stúdióban Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Miért utálja annyira, hogyha az LMP-hez bármilyen szinten társelnökként vagy frakcióvezetőként kötik, mert azt kérte, hogy ezt ne tegyem?
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a kérésemet. Nagyon egyszerű az ok. Én 5 évvel ezelőtt kiszálltam a hivatásos politizálásból, 5 éve semmilyen több mint 5 éve semmilyen politikai tisztséget nem töltök be. 6 éve nekem pártpolitikához, az LMP dolgaihoz semmi közöm, és hát legalább 5 éve vagy 4 éve, vagy már lassan 4 éve, hogy ki is léptem a pártból, semmi közöm nincsen az LMP-hez, és egyebekben pedig hát amilyen irányt vett a történet az én kiszállásom után, főként 2017 őszétől, ahhoz én nem is nagyon szeretnék semmilyen módon kapcsolódni.
Amikor kilépett, akkor emlékszem, beszélgettünk, és akkor egy ilyen gondolkodói hátteret próbált a rendszer mögé tenni, akkor ennek is vége van, meg az LMP mögé is talán?
Hát akkor ezt szeretném tisztába rakni. Én elég jól emlékszem arra, hogy akkor mit beszélgettünk, meg egyáltalán akkor, amikor kiszálltam a történetből, miket mondtam, mivel indokoltam a lépésemet. Én nem azt mondtam, ezt tudom, hogy a sajtó nem egészen így interpretálta, nem azt mondtam, hogy az LMP-nek építek én bármit. Én azt mondtam, hogy egy ökopolitikai globalizáció kritikus gondolkodás számára szükség van egy szellemi erőtér, ami ma hiányzik, és egy ilyen szellemi erőtér nélkül tartósan sikeres pártot építeni nem lehet. Ezt én az utolsó betűig tartom most is. Tehát az a kérdés valóban jogos felém, hogy ennek az erőtérnek a megépítésében én mit tudtam hozzátenni. Nem túl sokat, mert arra viszonylag rövid idő alatt, fél egy éven belül rá kellett ébrednem, hogy ahhoz, hogy azt az eredményt el lehessen érni. Tehát most nagyon konkrét legyek. Ott volt a 15-ös migrációs válság. Amikor volt egy történet, amit a kormány, a Fidesz nyomatott, a kerítés állítás kapcsán, volt egy másik narratíva, csúnya szóval, amit a progresszív nyilvánosság nyomatott, és ami e kettő között volt, tehát ami az LMP-nek az álláspontja lett volna a migrációs válságot illetően, az egész egyszerűen nem jutott el a fülekhez.
Ugye a másik álláspont az valahogy úgy hangzott, hogy mindenki lakhatott, ahol akar a világban, hogyha van ereje oda eljutni.
Pontosan, a kormányzati pedig arról szólt, hogy semmi szín alatt, semmilyen jogcímen, senkit, semmikor, ha háborús menekült, akkor is tartsunk távol a kerítéseinktől. Most nagyon durván leegyszerűsítem. Nekem ez egy óriási kiózanító pofon volt 15 nyara össze, hogy egy globális, nem nemzeti, globális sorskérdésben egy ökopolitikai globalizáció kritikus válasz egyszerűen nem jut el a saját választóinkhoz. És én igazából akkor kezdtem el komolyan gondolni, nem pusztán emiatt, tehát ennek belső okai is voltak, én akkor egy éves országjárásra adtam a fejemet, hogy hát ha sikerül hajánál fogva előrángatni a pártot.
Néhány választáson azért sikerült?
Úgy értem, hogy a szervezeti erejét mondjuk föltornázni 5-600 főről 2-3000 főre. Tehát az, hogy ebbe beletörött a bicskám, legalább annyira benne volt a kiszállásomba, de egy komoly tényező volt az, hogy rá kellett jönnöm a migrációs válság idején, hogy egész egyszerűen középtávon sem lehetséges fönntartani úgy egy pártot önálló identitással, hogy ez a bizonyos szellemi erőtér hiányzik. Viszont a kiszállásom után meg legalább ennyire kiúzanító volt azzal szembesülni, hogy hát megfelelő anyagi erő nélkül ennek a megépítése eléggé nehézkes. Én annyit tudtam ehhez hozzátenni, tehát ennek a szellemi erőtérnek a kialakításához, hogy viszonylag kitartóan nyilvánossá teszem a gondolataimat publicistaként. Ott van a Karácsony Gábor kör, amit egykori tanítómesteremmel, Lányi Andrással létrehoztunk, vagy újjáélesztettünk egész pontosan 2018-19-ben, és nyilvános fórumokon próbáljuk úgymond hinteni az igét. Nagyjából ennyit tudtam önerőből eddig hozzátenni ahhoz, hogy ahogy én ezt nevezem, a progresszív és a populista jobboldali irányzat között egy harmadik útnak, egy ökopolitikai globalizáció kritikus harmadik útnak a gondolatvilága az megépíthető legyen.
De ez hangerő kérdése? Pénz kérdés, hogy ez a gondolat nem üt át? Vagy média kérdése? Minek a kérdése?
Hát ez így mind együtt. Tehát annak a kérdése, hogy akkor, amikor mondom, visszatérek megint a 15 nyári történethez, a valóság magyarázók között ott vannak-e azok, akik nem a mindenki lakjon ott, ahol szeretne, és nem is az, hogy mindenki táguljon innen, mert megsemmisíti a kultúránkat, munkahelyünket. Tehát egy alapvetően szuverenista, baloldali, ökológiai álláspont meg tudjon jelenni az emberek előtt, ahhoz igen, pénzre van szükség, médiafelületre, véleményformálókra van szükség, tehát ami akkor nekem az elképzelésem volt a kiszállásomnál 16 május-júniusában, és el is mondtam szerintem itt is, ebben a stúdióban is, hogy nem pusztán médiafelületet kell átcsolni, hanem egy olyan intézetről álmodoztam, ahol ennek a gondolatnak a véleményvezérei ott vannak, kutatnak, átültetnek gondolatokat magyar nyelvre, megvan egy kiadó, ahol meg is jelenik a kurens baloldali ökopolitikai irodalom Magyarországon, és a többi, és a többi. Hát ez bizony pénzbe kerül.
De van erre az embereknek füle, vagy előbb ismerniük kellene ezeket a gondolatokat, hogy lehessen rá fülük? Tehát ez hogy megy?
Most, hogyha kicsit cinikusan állok hozzá, akkor úgy tudok ehhez közelíteni, hogy az a zűrzavar és összevisszasság, ami nem Magyarországon, hanem az egész világon a politikai gondolatok terén tetten érhető, abból az következik, hogy gyakorlatilag bármilyen gondolattal be lehet nevezni a képletes versenybe. Tehát elég, ha csak azt említem föl, hogy ami az elmúlt másfél évben zajlott egész Európában járványügyi korlátozás címén, kiderül, hogy azok, akiket eddig szabad elvűként, liberálisként tartottak számon, vagy pontosabban ők magukat, azok a legnagyobb korlátozáspártiak, akik meg a szabadság ellenségeiként lettek megbélyegezve, ők pedig tüntetnek a szabadság mellett. Tehát magyarul akkor, amikor ekkora kakofónia van a gondolatok tekintetében, akkor szerintem bátran lehet belevágni ideológiai kísérletekbe.
Ebben az időszakban, és amikor szemmel láthatóan egy kicsit még mindenki fél. Most összeszámoltunk, kettőnknek 5 oltásunk van, de azért nem vagyunk feltétlenül biztonságban. Ilyenkor is van helye az ideológiai gondolatkísérleteknek? Vagy ilyenkor van inkább helye?
Én nem konkrétan a Covid szituációról beszéltem, egyáltalán ami a modernitás utáni világállapot, vagy ami a 2008-as globális pénzügyi válság után, tehát ahogyan a hidegháború utáni neoliberális konszenzus, ami a 90-es éveket átlengte, megroppant. Van egy globális elbizonytalanodás a politikai iránytűk tekintetében. Én inkább onnan közelítem ezt a kicsit szkeptikus kérdést, elnézést a minősítésért, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy új irányok, új kísérleti irányokat fölmutassanak nem pusztán a magyar közéletben, az egész világon. Látszódnak is ezek a kísérletek, ha egy kicsit kijebb tekintünk Európánál. Számomra nagyon inspiratív például az, ami Dél-Amerikában történik, konkrétan a perui elnökválasztásra gondolok.
Átültethető ebből bármi Európába? Európára?
Európának nem nagyon
kérdezik,
van.
Kicsit szkeptikusan, hogy mi közünk nekünk Peruhoz? Az jó messze van.
Hát a globalizációnak az a szeretem, nem szeretem, de tényszerű következménye, hogy mindannyiunknak közünk van egymáshoz már, mint akik ezen a bolygón élünk. Nem csak ökológiai vagy materiális értelemben, hanem szellemi értelemben is. Ez nem azt jelenti, hogy ami ott van, az feltétlenül implementálható minden további nélkül, de az a jó vagy rossz hírem van, hogy ami Nyugat-Európában van, az se szabadon átültethető Kelet-Európára. Azt kell mondjam, hogy ha Európa önálló tényező akar lenni a globális térképen, akkor nagyon gyorsan kísérletet kéne arra tennie, hogy és egy picit másikon beszélek, mint amire a kérdés vonatkozott, nagyon gyorsan kísérleteznie kéne azzal, hogy megpróbál új irányokat találni. Gondolok itt arra, hogy ha az történik, hogy Európa vagy az Európai Centrum továbbra is az Amerikába kiötlött progresszív mantrák után lohol, akkor gyakorlatilag felteszi a kezét és lemond arról, hogy önálló tényező legyen a globális konfliktusokban.
Kiknek kell kísérletezni? Tudósoknak? Gondolkodóknak?
Nem
pár politikusoknak?
Tudósokról én nem beszélek egyáltalán. európai polgárokról beszélek, ez mindannyiunknak a felelőssége, nem tudós. Én, hogy mondjam, az én világképemtől nagyon távol áll az, hogy a világ mindenség magyarázatát, vagy a közösségi céloknak a megállapítását azt technikai kérdésnek tekintsük, és tudósokra bízzuk.
Akkor politikusokra lehet még rajtuk kívül bízni?
Hát, hogy nekik van hatalmuk ahhoz, hogy bármit csinálják. Ha a politikus szó jelentését úgy értjük, hogy az érvényes mindannyiunkra, akik felelősséget viselünk a közdolgaiért, akkor igen.
De a politikusban benne van az adott miniszterelnök, meg benne van ön is, aki hangsúlyozottan azt mondja, hogy nem pártpolitikus.
Többen a kevesebb, így van. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy kísérletet kell tenni, nem csak itt Magyarországon, egész Európában arra, hogy próbáljunk új politikai irányokat találni, az mindannyiunk felelőssége, és abban cselekedni mindenkinek szükséges, aki felelősséget érez a közösségért.
De hogy indul ez el? Elkezdjünk járni a Karácsony Gábor körrendezvényeire? Aztán egy másikra, aztán egy harmadikra? Szívjunk magunkba elméleteket? Megoldási javaslatokat? Aztán cselekedjünk?
Ez hogy kétségtelen, hogy gondolkodni nagyon fontos. Tehát az, hogy ne zárkózzunk be egy-egy vélemény buborékba, és ne arra redukáljuk a közösségi felelősségünket, hogy közösségi oldalakon gyűlölködünk, és kritika nélkül éljenezzük a saját buborékunkban népszerű véleményeket, és gyalázzuk az idegen vélemény buborékokban, vagy a vélemény buborékunkon kívül megképződött nézeteket, de én ennél sokkal egyszerűbbnek gondolom a cselekvési lehetőségeket. Nem bizonyos rendezvényekre kell eljárni, bár persze természetesen örülünk, hogyha annyira telt ház lesz most már, hogy be sem férnek a Kossuth klubba, például ma délután, de a helyzet pusztán annyi, hogy akkor vagyunk képesek arra, hogy új irányokat találjunk, hogyha nem fogadjuk el azt a világot, amit elsősorban a legújabb média próbál ránk oktrojálni, hogy van egy zárt vélemény buborék, és csak az a valóság létezik, és csak az a valóság elfogadható, ami abban a vélemény buborékban megképződik. Tehát én nem rendezvényekről, nem tiltakozásokról, tüntetésekről beszélek, sokkal egyszerűbb dologról, ne hagyjuk magunkat bezárni vélemény buborékokba.
Kényelmes és meleg. Ha kimegyünk belőle, az hideg és kockázatos. Tehát kell vállalni.
Hogyne, én ezt értem. Tehát ennek a pszichológiáját én értem, de hogyha beletörődünk abba, hogy a létező alternatívák azok pusztán annyit jelentenek, amennyi egy-egy vélemény buborékot jellemez, akkor gyakorlatilag lemondunk arról, hogy a közös életünket, ez most lehet a közösség alatt, érthetek egy nemzetet, érthetek egy lokális, tehát egy helyi városi közösséget, de érthetem Európát is. Mi irányítsuk, felelős polgárok, és átadjuk gyakorlatilag a saját kompetenciánkat, a saját életvilágunk felett a különböző óriás vállalatoknak, akik közvetett eszközökkel már ma is a vélemény buborékokat nagy mértékben befolyásolják.
Vég az eszköz, ami mi eszmét cserélünk a véleménybuborékunkon belül.
Csak én meg abban hiszek, hogy a túlélésünknek meg az a biztosítéka, hogyha föllázadunk egy olyan világrend ellen, ahol az óriás vállalatok birtokolják az összes eszközt a közösségi célok megállapítása körül.
Lejjebb jönnék a pártpolitikára. Az ellenzéki előválasztást ön szerint megrendezték volna, hogyha sejtik, hogy az lesz a végeredménye, hogy egy párton kívüli közös ellenzéki miniszterelnök jelölt van?
Hát én ilyen feltételezésekben, ami a mi lett volna, ha kérdésére vezethető vissza, én nem szívesen megyek bele, mert ezek ugyebár nem túl értelmes vitákhoz vezetnek.
Igen, de bocsánat, azért kérdezem, mert egy politikustól, még ha csak volt politikus, és az ember elvárja, lehet, hogy alaptalanul, hogy ne csak az orráig lásson, hanem egy kicsit messzebb is, hogy mi van akkor, ha A terv, B terv, C terv.
Én a következőt tudom mondani kívülálló bocsinálta elemzői szemmel, hogy számomra az volt picit logikátlan ebben az egész történetben. Hogyha egyszer van az a tény, amit ugye senki nem vitat, mert nem is érdemes vitatni, hogy Magyarországon olyan rendszer van, hogy a miniszterelnököt a parlamenti többség választja meg. Azt hiszem, talán Izraelben kísérleteztek 10-20 évvel ezelőtt azzal, gyorsan le is szálltak erről a lóról, hogy közvetlen választással választanak miniszterelnököt. Ugye az akkor is ki van szolgáltatva viszont a parlamenti többségnek, hogyha a nép direktbe nevezi ki. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy két, ha úgy tetszik, technikai hibát, technikai logikai hibát a hat párt elkövetett. Tehát, hogyha adottságnak tekintjük azt, hogy a miniszterelnököt a magyar és általában a parlamentáris demokráciákban a parlamenti többség jelöli ki, nevezi ki, akkor hogyha egyszer egyfordulós a frakció, tehát a képviselőket kiválasztó folyamat, tehát az egyéni választókerületi jelölteket kiválasztó folyamat, akkor egyfordulóssá kell tenni a miniszterelnök jelölt választást. Vagy fordítva, ha kétfordulós a miniszterelnök jelölt választás, akkor kétfordulóssá kell tenni a választókerületi választást is. Mire gondolok? Tudom, most jól ellent fogok magamnak mondani, mert mégiscsak belecsúszok a mi lett volna, ha értelmetlenségébe, de ha kétfordulós az egyéni választókerületi jelölt választás is, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az ellenzéki csúnya szóval púlon belül a DK-nak olyan meghatározó szerepe lenne, mint ahogy most van. Második, így viszont az a helyzet, hogy egyfordulós az egyéni választókerületi választás, kiválasztottak egy olyan pult, egy olyan 106-os mezőnyt, ahol amelyik olyan, amilyen az összetétele, és van egy olyan jelölt, aki nem feltétlenül képezi le az első fordulónak az eredményét. A másik logikátlanság a történetben, hogy azt én még érteni vélem, hogy az egyéni választókerületi jelöltséghez a hat párt, akik a megállapodásra képezte az alapját az egész versenynek, úgy állapodott meg, hogy csak úgy lehet benevezni egyéni választókerületi jelöltnek, hogy valaki egy befogadó nyilatkozatot lobogtat valamelyik létező pártól, frakciótól, a kettő nem biztos, hogy fedi egymást a magyar parlamentben. Na de ha ez a szabály működik, akkor hát legalábbis nem logikus, hogy a miniszterelnök jelölti versenybe pedig benevezhetett gyakorlatilag bárki. Hát emlékezzünk vissza, azért itt versenyzett Ecsényi Áron, Pálinkás József is, csak hát ők nem szedtek össze kellő mennyiségű ajánlást. Tehát itt ezek az elvek, hogyha minden mögött az van, hogy a miniszterelnök az mindig a többségi frakciók vagy frakció függvénye, ezek az elvek nincsenek egymással harmóniában. Ezt tudom a kérdésére válaszolni.
Tehát kormányzás technikailag nincsenek harmóniában? Jobb lett volna, vagy hát eredményesebb lett volna, hogyha úgy csinálják meg, hogy az egyéni választókerületek tömege az leképezze a lehetséges miniszterelnök jelöltet? Tehát ha ott DK-nyira, akkor DK-s legyen?
Hát ha második,
a momentumos nyira, momentumos legyen?
Nyilván ez egy stabilabb kormányzást feltételezne, illetve hogyha mondom, én élek azzal a feltételezéssel, bár mondom még egyszer, ami lett volna, ha egy rendkívül értelmetlen eszmefuttatás, hogyha ebben a másik fordulóban nem csak Dobrev-Márki-Zaj verseny van, hanem ugyanígy van egy második forduló azokban az egyéni választókerületekben, ahol nem kapott az első 50+1-et, akkor könnyen lehet, hogy a DK-nak a meghatározó szerepe ellenzéki oldalon az mérséklődött volna.
Azért probléma a DK meghatározó szerepe ellenzéki oldalon, mert végül nem DK-s a miniszterelnök jelölt?
Hát, amennyiben kormányváltásra kerül sor tavasszal Magyarországon, akkor azért ez egy kódolt konfliktusforrás lehet.
Bárki mással nem volna kódolt konfliktusforrás? Egy koalíciós kormányzásnál a legkisebb koalíciós partner is, ha szűk a többség, akkor nagyon-nagyon meg tudja zavarni a folyamatokat. Ennek van története Magyarországon.
Hát ez kétségtelenül így van, tehát ez benne van a sztoriban, de azért ennek van egy lélektani mozzanata is, hogy a kiválasztott miniszterelnök jelölt, tehát most Márki-Zay Péter, az nyugodtan tudja azt mondani, hogy kérem szépen, én úgy vagyok miniszterelnök jelölt, vagy majd a miniszterelnök, hogyha a parlamentbe is őt megszavazták, hogy én egy egyértelmű többséget képviselek az ellenzéki táboron belül. Miközben az egyéni választókerületi jelöltek ehhez képest relatíve kisebb támogatottsággal rendelkeznek. Tehát ez is egy, ha úgy tetszik, már egy szociálpszichológiai diszharmónia most itt nagyon árnyaltan megfogalmazva az ellenzéki blokkon belül.
Segíthet ezen bármit is, hogyha a hat ellenzéki párt belemegy abba, hogy Márki-Zay Péternek legyen egy önálló frakciója? Egy hetedik?
Fogalmam nincsen őszintén szóval.
Tehát a kérdésem oda jutott, hogy hány embernek kell egy miniszterelnök mögött állnia, hogy azt mondja, hogy neki ezért valamilyen van a parlamentben. Ötnek minimum?
Ha 199 fős parlamentről beszélünk, akkor 101-nek.
Mert hogy az a többség? Hát egy koalíciós kormányzás esetén nincs ilyen többség.
Tehát én ezekben a játékokban, hogy most hetedik frakció, nincs hetedik frakció, kialkotja hetedik frakciót, őszintén szóval én ezek iránt az érdeklődésemet már elveszítettem.
És az iránt is, hogy mit hozott az egyes pártoknak ez az előválasztás?
Így van, így van. Ez engem azért, megmondom őszintén, azért nem érdekel választópolgárként, mert az ellenzéki, vagy hogy mondjam, a jelenlegi parlamenti ellenzék, vagy az összefogós O1G koalíciós ellenzéki pártok közötti különbözőségek 18-19 fordulóján eltűntek. Az az igazság, én ezt annak idején 19 elején el is mondtam nyilvánosan, hogy szerintem tisztán logikai értelemben, racionális alapon Gyurcsány Ferencnek volt igaza már 4-5 évvel ezelőtt, amikor azt szorgalmazta, hogy tessék összeterelődni egyetlen demokrata pártba, ahogy tetszik, egy demokratikus koalícióba. Tehát itt már régen nem arról van szó, amit még, ha úgy most kicsit patetikusan az én időmben, tehát 2011-ben Karácsony Gergely, akkori frakcióvezető helyettesem ugye fölvetett, hogy legyen egy technikai koalíció azért, hogy a NER-nek a választási rendszeren, meg egyáltalán közügyi berendezkedésen elkövetett csíntevéseit helyre kalapáljuk.
Ideiglenesre gondolt,
így
ha jól emlékszem.
És még egy, hogy az akkori Karácsony koncepció arról szólt volna, hogy tudatosan, ahányan vagyunk, annyiféle arcéllel megyünk a küzdelembe, a Fidesszel szemben, de éppen azt mondjuk el a választópolgároknak, hogy kedves választópolgárok, ahányan vagyunk, annyifélét gondolunk a világról, de kifejezetten csak azért kérjük a bizalmatokat, hogy helyre kalapáljuk ezeket a kinövéseket. Most már erről nincsen szó, de 18-19 óta azt látjuk, hogy minden közpolitikai kérdésben gyakorlatilag együtt lépnek föl ezek a pártok, holott két kampány között bőven megengedhető lenne, hogy akár vitázzanak, nem személyi hatalmi kérdéseken, hanem például az adórendszerrel kapcsolatban, emlékezetpolitikával kapcsolatban, oktatáspolitikával kapcsolatban legyenek, lehetnek érdemi viták. Miért ne?
Van vita. Márki-Zay Péter azt mondja, nem kell hozzányúlni az adórendszerhez, mert úgyis azt fogják mondani, hogy az adóemelés. Azt is mondja, hogy a Fidesz család politikájához, adó politikájához se szabad hozzányúlni, mert az úgy jó, ahogy van. Nem elég vita?
Akkor most mi fogunk vitatkozni egymással? Mert hogy az a helyzet, hogy Márki-Zay Péter nem pontosan ezt mondta, illetve nekem néha nehéz kihámozni, hogy pontosan mit mond, mit
itt
gondol a világról.
A stúdióban, akkor itt
én akkor másra, bocsánat, akkor én elnézést kérek, én akkor nem az Inforádió alapján tájékozottam, mert én valami olyasmit olvastam tőle, hogy ő azt mondta, hogy nem szerencsés ezt előhozni a kampányba, tehát ő mint egy kampánytechnikai kérdésként vetette föl, hogy nem kéne belekötni a fideszes adópolitikába. Érdemi vitát az ellenzéki szereplők között adórendszert illetően olyannyira nem láttam, hogy az előbb ön által méltán felemlegetett miniszterelnök jelölt úr melyik pártól kapott egyéni jelöltként befogadó nyilatkozatot? A P-től. Attól a P-től, amelyik nemhogy áldáz ellenfele a fideszes adórendszernek, sőt a fideszes családpolitikának, hanem egészen a legutóbbi időkig, most nem tudom miért felejtkeztek el róla, feltétel nélküli alapjövedelemmel kampányolt. Most utóbbi időben valamire ezt elfelejtették. Sőt, tovább megyek, a P azt gondolom, hogy nagyon helyesen tiltakozott az atomenergia ellen, legalábbis a Paks 2-t illeti, miközben Márki-Zay Péter, én az ATV-ben láttam ezt a vitát Dobrev Klárával, amit folytattak, azt mondta, hogy az atomenergia egy tiszta energia. Tehát én ezek miatt, a furcsaságok miatt mondom azt önnek, hogy persze ilyen-olyan mondatokat el lehet kapni, meg föl lehet nagyítani, meg a kormánypropaganda ezt csinálja 0-24-ben. De azt mondani, hogy A, B meg C ellenzéki szereplők között egyébként vannak olyan mélységű viták, mint most mondjuk a Bundestag alakuló ülése után megnyílt német koalíciós tárgyalásokon, mondjuk az FDP és a zöldek, vagy a szocnemek között, ilyen viták nem most nincsenek, mert most még értem is, vagy most már értem is, hogy kezdünk ráfordulni a kampányra. Két kampány közötti időszakban ilyen értelmes közpolitikai viták, amik azt célozzák, hogy oké, elzavartuk Orbán Viktort, de utána mit csinálunk ezzel az országgal, ilyen típusú viták nincsenek, nem voltak. Éppen ezért én azt gondolom, hogy totálisan érdektelen, hogy néznek ki a különböző pártok közötti erőviszonyok az U1G koalíción belül, illetve én értem, hogy akiket meg ez érdekel, azok meg egzisztenciálisan érdekeltek abban, hogy kinek hány fős frakciója lesz.
A viták hiányát kritizálta, de azt is mondta, hogy kampányban talán még érthető is, hogy miért nincs a hat ellenzéki párton belüli vita. Nem elég, hogyha ezt, ha úgy alakul, megnyerik a választást, és akkor nyitják ki?
Na, szóval akkor lépjünk vissza. Én nem azt mondtam, hogy baj vagy nem baj, én azt mondtam, hogy rendben van, nincs közöttük vita, de akkor teljesen fölösleges fönntartani 6-7 vagy az ég tudja hány pártot. Én arra a kérdésére válaszoltam, hogy engem miért hagy hidegen, hogy lesz-e 7., 8., x-edik frakció, azért, mert nincsenek értelmezhető közpolitikai különbözőségek az ellenzéki pártok között. Én nem azt mondtam, hogy ez jó vagy nem jó, én a tényt állapítottam meg, és hozzáfűztem, hogy tulajdonképpen most már tényleg igaza van Gyurcsány Ferencnek, hogy itt az idő, és egy pártba tömörüljenek az ellenzéki pártok. Ami a mostani kérdését illeti. Először is a választási kampányban józan politikai erő, akkor is, hogyha az egy több párti konglomerátum, akkor is, hogyha egy párt vagy egy pártszövetség, a Fidesz-KDNP virtuális pártszövetsége, nyilván nem fog vitatkozni saját magával. Tehát azt én nem várom el az ellenzéktől sem, hogy pont a választási kampányban, most már lassan egy előkampányba érünk rá, így 21 végén, akkor nyissanak ki mély vitákat. Ez teljesen rendben van. Az előválasztási kampányt, az egész előválasztási folyamat, ahol ugye annak a jelölési folyamata már elindult tavasz végén, az nekem választópolgárként annyiban csalódást hozott, hogy én azt gondoltam a korábbi ígéretek, például a főpolgármester korábbi ígéretei meg koncepciója alapján, hogy az pont arról fog szólni, egy ilyen politikai ideológiai szépségverseny, ahol azt mondják, hogy itt van a nézetek gazdag tárháza, kedves ellenzéki választók, vagy Orbán ellenes választók, válasszátok ki, hogy nektek mi a jó. Ehhez képest azt láttuk, hogy itt szó nem volt érdemi politikai vitákról, nem a politikai célok körül voltak mondjuk a visszalépegetések, hanem ilyen hatalmi egzisztenciális kiszorítós diment, és ennek alapján jöttek létre egészen bizarr szövetségek és ellenpontok. Tehát nem arról szólt az egész előválasztás, illetve a megelőző hónapok, hogy akkor ott megmérkőztek volna, és amikor van egy végeredmény, most október végén, onnantól kezdve kus van, összezárunk, mert egységes erő benyomását keltve kell neki menni a NER-nek, hanem praktikusan azt a bohockodást folytatták, amit egyébként annak idején hatalma teljében az MSZP is folytatott házon belül. Tehát például 2002 és 10 között. Erről beszéltem, kormányon, még hogyha nem is egy ilyen gyakorlatilag egy választási blokként induló formáció van, hanem egy kormánykoalíció van, lásd Németország, de akár a környező, tehát a szomszédos országokban is, amiket látunk, hallunk, nyilvánvalóan van nem csak tér, hanem kikerülhetetlen az, hogy legyenek tányércsörömpölések a koalíciós társak között. Egyébként az MSZP és az SZDSZ között is azért voltak érdemi tányércsörömpölések, csak emlékezzünk vissza talán az utolsóra, ugye, ami válláshoz is vezetett, az egészségbiztosítás, meg egyáltalán az egészségügyi reform kapcsán. Ugyanakkor azért ennek komoly korlátai is vannak az ország kormányozhatósága érdekében. De csak azt szeretném mondani, hogy itt mindig megy az elnapolása az érdemi politikai vitáknak, hol azért, mert kampány van, hol azért, mert kormányzás van, hol azért, mert kampányra készülünk, csak éppen nem lehet tudni, hogy azon kívül, hogy Orbán Viktort meg akarják buktatni, mit szeretnének kezdeni az országgal, vagy visszább megyek, mit gondolnak Orbán Viktornak a 2010-es diagnózisairól. Mit gondolnak arról a politikáról érdemben? Most nem az, hogy ki a népszerű és ki a népszerűtlen, érdemben mit gondolnak arról a politikáról, amelyik előidézte azt az autokratikus kísérletet, ami 2010 után a NER elnevezést kapta.
érdemben azt gondolják róla, hogy ezt el kell törölni. Nem ez a gondolat tartja össze a koalíciót?
Hát én azt értem, hogy ezt el kell törölni, csak a világ és Magyarország azért nem ilyen egyszerű. Mert valamiért ez létre... Nem az, hogy létrejött, mert lehet azt mondani, hogy persze, mert a gonosz Orbán Viktor ezt akarta. Valamiért, amikor én azt hiszem elsőként szólítottam utcára embereket 2010 őszén a NER kiépülésével szemben, amikor az Alkotmánybíróság jogkör szűkítése volt, szerintem akkor is itt beszélgettünk, 3-4 ezer ember jelent meg. Nem 3-400 ezer, 3-4 ezer ember jelent meg. Ennek oka van. Oka van annak, hogy valamiért a magyarok nem akarták megvédeni a liberális jogállamot Orbán Viktorral szemben.
Hanem háromszor kétharmadot szavaztak meg neki.
Annál egyel fontosabb, hogy nem mutattak erőt 2010-11-ben. 2011 áprilisában Karácsony Gergelyel ott álltunk a Vörösmarty téren egy színpadon, az alaptörvény elfogadása ellen tiltakoztunk pár nappal az alaptörvény megszavazása előtt. Ha nagyon jó indulatú vagyok magunkkal szemben, ott volt 5000 ember. Gyurcsány meg az MSZP nem is szólítottak utcára embereket, akkor teszem hozzá. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy annál, hogy 10-14 és 18-ban is robosztus többséget kapott a Fidesz, egyel fontosabb az, hogy amikor kiépítették ezt a közjogi rendszert, miért nem vonultak 100 000-ek az utcára? Miért nem vonultak annyian utcára, mint mondjuk Varsóban a Kaczyński rezsimnek a különböző nem gazdasági természetű lépéseivel szemben? Szerintem, hogyha ezen nem gondolkodik el az ellenzék, nem gondolkodunk ezen el, akkor meg lehet bukta. Persze, tehát ha éppen pillanatnyilag van egy nagyon erősen kormányellenes hangulat, meg lehet buktatni a kormányt, csak hogyha nincs egy azon túlmutató kohézió a kormányváltó erőkön belül, hogy Orbán Viktor takarodjon, Orbán Viktor eltakarodott, pillanatokon belül olyan módon fog ripityára szétesni ez a képződmény, ami a kormányozhatóságot nagy mértékben meg fogja nehezíteni, és az annak a veszélyét idézi föl, hogy az azt követő választáson 2026-ban Orbánnal vagy Orbán nélkül teljesen mindegy, de egy még keményebb autoriter visszarendeződés lesz. Ez a helyzet.
Milyenféle víziót hiányol egy alaptörvény szintűt, egy új ellenzéki hitvallásra? Tehát mivel, hogy a választó
hagyjuk
értse,
már ezt a szerencsétlen alapot. Mondom ezt jogászként, aki elég keményen ütköztem, vitatkoztam Gulyás Gergelyékkel 11-ben, hogy itt messze nem az alaptörvény a leglényegesebb probléma. Az, hogy az alaptörvényel és azon kívül egy erősen autokratikus vonásokat mutató rezsim rendezkedett be, annak vannak okai. Vannak olyan okai, amik összefüggenek azzal, hogy a rendszerváltás utáni politikai elit milyen stratégiát, milyen gazdaságpolitikai és milyen globális politikai stratégiát ajánlott Magyarországnak. Tehát, csak hogy konkretizáljam, hogy mire gondolok. Az, hogy Orbán Viktor észrevette azt, hogy Magyarország leszakadásának, illetve pangásának az egyik oka az a kritika nélküli követő jellegű Európa politika, illetve külpolitika, szerintem ez egy helyes diagnózis. Az más kérdés, hogy ebből nem következik az, hogy elvtelenül dörgölőzünk különböző népelnyomó rezsimekhez, kisebbségeket, vallási nemzeti kisebbségeket üldöző rezsimekhez, és főleg nem következik az, hogy függővé tesszük az országot Oroszországtól, illetve Kínától. De az, hogy ezt észrevételezte Orbán Viktor 2010-ben, szerintem ez egy helyes gondolat. Hogy Magyarországot nem lehet kiszolgáltatni pusztán annak, hogy külföldi elvárások mit fogalmaznak meg, akár Brüsszelből velünk szemben. A V4 együttműködésnek az erősítése szerintem kifejezetten kívánatos volt Magyarország számára, a magyar nemzeti érdekek számára. Mit mond most az ellenzéki miniszterelnök jelölt? Hogy persze helyes a V4 együttműködés, de ő azt semmiképpen nem gondolja nyomásgyakorlásnak a centrumországok felé. Szerintem ez egy irgalmatlan nagy tévedés.
Mi más volna?
Kettő. Szintén egy helyes diagnózis volt a kudarcos zsákutcás 20 év után, hogy a társadalmi gazdasági pangásnak egy másik okozója az elhúzódó foglalkoztatási krízis. Én a mai napig azt gondolom, hogy a közmunka programnak a túl lett méretezve. Tehát, hogy ilyen szinten semmilyen más munkaerőpiaci eszközre nem fordítottak állami forrásokat, szerintem ez helytelen volt. De ha valaki azt hirdeti meg, hogy egy az egybe zárójelbe teszi azt, ami történt az elmúlt 11 vagy 12 évben, akkor egyben zárójelbe teszi azt a diagnózist is, hogy az elhúzódó foglalkoztatási krízis az nagy mértékben okozója volt Magyarország leszakadásának, szociális válságának, érzékelhető szociális válságnak, és vissza akar térni ahhoz a gazdaságpolitikához, amelyik ezt előidézte. És akkor itt jön a leglényegesebb kérdés. Ami a 2010-re kicsúcsosodó szociális válságnak az előidézője volt, az az országnak a hibás gazdasági szerkezete. Tehát egy olyan kettőosztott gazdaság jött létre a rendszerváltó éveket követően, ahol túlsúlya van a multinacionális szektornak. Ez konkrétan azt jelenti, vissza lehet nézni a statisztikákat a 90-es évek második felétől, hogy miközben 95-96 után elindult egy masszív növekedési pálya, vége a Hon kormány második felén és az első Orbán kormány, sőt a Medgyessy kormány alatt, mindez idő alatt az elsődleges munkaerőpiacon a foglalkoztatás nem bővült. Mert a betelepülő multiknak egy idő után nem volt szükségük több élő munkára, márpedig a gazdasági sikernek egyetlen kritériuma volt a rendszerváltás utáni politikai elit számára, hogy legyen minél befektető barátabb a környezet. Most én azt gondolom, hogy itt is volt egy helyes diagnózis a miniszterelnöknek, amire egy teljesen téves terápiát alkalmazott, nevezetesen az egy dolog, és én azt jónak tartom, hogy például a közszolgáltatásokból, nem termelő ágazatokból megpróbálja kiseprűzni a külföldi tőkét, például visszavette a közszolgáltató cégeket, ez helyes. De a magyar nemzetgazdaság nem egyszerűen ki van szolgáltatva mai napig a termelő szektorokban a multiknak, hanem a jelenlegi gazdaságpolitikai irány az kifejezetten itt nyomja tovább a gázpedált. Hát tessék megnézni a külügyminiszter dicsimnuszait a Facebookon, hogy éppen hova telepítenek még akkumulátorgyárakat az országban. Az sem érdekli őket, hogy például ez a ivóvízbázisokat hogyan teszi tönkre mondjuk Komárom-Esztergom megyében.
De az érdekli őket, mindig hozzá is teszik, bocsánat, hogy hány új munkahelyet fog teremteni.
Csak, hogy elnézést, hogy itt elszaladt velem egy kicsit a ló, visszatérve az ön eredeti kérdésére, én most három témát vetettem föl, hogy ezekben mit gondol, akár Márki-Zay Péter, akár, és talán ez még egyel fontosabb, a mögötte lévő pártszövetség, erről nem igazán tudunk semmit. Tehát ez azt jelenti, hogy ha zárójelbe akarják tenni az elmúlt 12 évet, hogy akkor ők azt a gazdaságpolitikai pályát, ami 90 és 2010 között vagy 88 és 2010 között jellemezte Magyarországot, magyarul, hogy a gazdaságpolitikai sikernek egyetlen kritériuma van, hogy mennyire befektető barát a környezet. Ezt helyesnek gondolják? Mit gondolnak például arról, hogy a termelő szektorban az Orbán kormány sem tulajdonképpen ugyanazon a sávon megy tovább, mint az elődei, és nem gondolja azt, hogy a hazai termelő kapacitások súlyát kéne erősíteni. Hogy erről mit gondolnak az ellenzéki pártok, az O1G koalíció? Én nem tudok semmit.
A választókat ez vajon érdekelni? A választót nem csak az érdekli, hogy az ő gyára, ami ott van Győrben, az menjen és a fizetése magasabb legyen, mint a mindenkori átlag.
Mondok akkor erre, ha már előbb a Komárom-Esztergom megyei akkumulátorgyárakat említettem föl, akkor mondok erre egy nagyon kézenfekvő példát. Aki mondjuk Tatán vagy Tata környéki településeken él, azt nem csak az zavarja, hogy mondjuk az Avalon beruházással veszélyeztetik a Tatai tót és annak a páratlan természeti értékét, turisztikai értékét, hanem az is zavarja, hogy mondjuk a komáromi akkumulátorüzem, mert neki olcsóbb a karsztvizekhez hozzányúlni, mint mondjuk a Duna vizével valamit kezdeni, újabb napi szinten 10 000 köbméter vízre jelenti be az igényét, és emiatt, függetlenül mondom az Avalon beruházás megvalósulásától, vagy meghiúsulásától, folyamatosan csökken a víz utánpótlása a Tatai tónak. Ez az ott élő embereket, nem csak akiknek mondjuk az ingatlanuk értéktelenedik, hogyha tönkre megy a természeti környezet, nem csak azokat, akiknek már a nagyszüleit, dédszüleit is emlékek, hagyományok kötik ehhez a természeti környezethez, hanem azok is, akik mondjuk helyben gazdálkodnak, bizony ez kőkeményen érinti.
De nem látom, hogy a tatai tó körül rendszeres tüntetések volnának
hát
a víz megvédése érdekében.
Hát most itt
rosszul látom?
Ellen kell. Hát sajnos rosszul látja, sajnos szerencsére rosszul látja, mert pont mielőtt tavaly beütött volna a nagy gyülekezési tilalom a újabb Covid hullám miatt, én magam ott voltam azon az élőláncon, ami a tatai tó körül volt, és azt csak úgy megjegyezném, hogy a tiltakozást a tatai tó védelmében többen írták alá, mint ahány, amikor József polgármestere leadták a szavazatukat 19 őszén.
Eredményes lehet egy tiltakozás?
Hát természetesen eredményes lehet, mert a Fidesz, maga a miniszterelnök, a NER egy dologból ért, az erőből. Hát könnyen lehet, hogy például a Komárom-Esztergom megye egyes egyéni választókerület mandátuma, bár személyesen például Bencsik János sajnálnám, az azon fog elmenni a Fidesznek, hogy hát nem Tatabánya ott volt az igazi bázis, hanem Tata, és ott sikerült fölháborítani az egyébként eredendően jobboldali érzelmű polgárokat is. De visszatérve az eredeti kérdésére, én azt azért cáfolnám, hogy a magyar emberek pusztán ennyire primer az egzisztenciájukra vagy olyan egyszerűen az egzisztenciájukra, a munkahelyükre redukálnák az elvárásaikat a mindenkori kormányzattal szemben, hogy most van-e többlet munkahely egy adott üzembe, vagy nincsen, mert annak is a megélhetése forog kockán, aki azért nem tud termelni, mert tönkre megy a termőföld, vagy az ivóvíz, az öntözésre való víz elfogy, és annak is tönkre megy az egzisztenciája, akinek a turisztikai lehetőségeit beszűkítik. Most nem az Avalonra gondolok, hanem a kicsi szállásadókra.
De ha nem elsősorban egzisztenciális okokból
nem,
döntünk.
Én azt mondom, hogy nem pusztán, nem pusztán az a faék egyszerűségi munkahelyteremtés az, ami az emberek vágyainak a netovábbja, amit Orbán és Szijjártó folytat. Én csak ennyit állítok.
De mégis a rezsicsökkentés, az adókedvezmények rendszere az rendkívül hatékonynak tűnik. Tehát nagyon nagy súlyt foglal el gondolkodásunkban az, hát amit kaphatunk.
Hát hogy ne? Én ezért vetettem az imént föl, hogy azért az meglehetősen szerény hozzáállás nem csak a jövőhöz, hogy egy kormányváltás után mit kíván csinálni az ellenzék, hanem az elmúlt 12 év értékeléséhez is, hogyha pusztán annyit tudnak mondani, hogy minden úgy rossz, ahogy van, mert nyilvánvalóan ezzel nem kívánok vitatkozni, hogy az embereknek nem az a megélésük, hogy minden differenciálatlanul rossz volt, és minden megállapítása 2010-ben a miniszterelnöknek hibás volt.
Van-e ön szerint értelme komolyan beszélgetni a feles alaptörvénymódosítás lehetőségéről? Jakab András írja az alkotmány kommentárjának 10-es szerkesztője, hogy ez a hideg polgárháború felforrósításának forgatókönyve, és egyébként aki erről beszél, az valamit nem ért a rendszerben. Van-e értelme erről beszélgetni?
Hát Jakab Péterrel én épp úgy...
András, én most András nem tudom, az alkotmányjogász.
Elnézést, igen. Bocsánat, tehát Jakab Andrással csak már ugye átkapcsolt az agyam, szóval Jakab Andrással én épp úgy maradéktalanul egyetértek, mint ahogy Hak Péterrel is ebben a kérdésben. Teljesen hagymázas agymenés az, amit itt most már sajnos ennyiben komolyan kell vennünk a dolgot, hogy Márki-Zay Péter, Jakab Péter, Dobrev Klára, tehát ellenzéki vezetők is fölkarolták ezt az elmebajt.
Karácsony Gergely azt mondta, hogy ez nem lehet. Ő ebből a szempontból kivétel volt.
Nem is lett belőle miniszterelnök jelölt. Megkockáztatom, lehet, hogy Karácsony ebéli korrektségének ő volt köze ahhoz, hogy utána vissza kellett lépnie.
Nem mondott elég nagyot?
Hát szerintem igen. Szerintem igen. Lehet, hogyha valakik ebben az országban az űrzavarban érdekeltek, akkor azok nem kívánnak egy olyan miniszterelnök jelöltet, akinek nem fér bele az, hogy tudatosan az űrzavarra játszon.
De mi érdeke volna bárkinek ebben az országban tudatosan az űrzavarra játszani? Az egy borzasztó fegyver, akkor zavargások vannak az utcán, ember-ember ellen megy. Mi abban a
ráció? Én egyetlen józan polgártársamról sem feltételezem azt, hogy neki az érdekét az űrzavar okozná. Viszont azért ne legyünk már naivak. Nem csak Magyarországon történnek események, hanem a környező országokban is. Az űrzavar esetén ne feltétlenül, akár csak a 2006 őszi rendőrterrorra gondoljunk, vagy zavargásokra. Nem feltétlenül ilyen erőszakos tömegjelenetekre kell asszociálni, zűrzavar van Bulgáriában. Elég érdekes képlet alakult ki Csehországban is, és hát a zűrzavaros állapotok vannak időnként Szlovákiában. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy vannak az én megérzésem szerint keleten és nyugaton egyaránt olyan geopolitikai tényezők, akiknek jól jön az, hogyha legalábbis itt Európa peremén, a kelet-közép-európai térségben zűrzavar van. Tehát a bevezető kicsit elemelkedett eszmefuttatásnál is én erre szerettem volna célozni, hogy Európának létérdeke lenne, hogy stabilitást mutasson, erőt mutasson, és a több valamennyi geopolitikai tényező felé erőt tudjon mutatni.
Az unión belüli, vagy azon kívüli geopolitikai tényezőkre
unión gondol? Unión kívüli.
Közeliek vagy távoliak?
Hát nézze, ez relatív. Hát ez az Egyesült Államok, Kína, Oroszország. És akkor véleményes, hogy Törökországot ide vesszük-e vagy sem.
NATO tagja, nagy hadsereggel, és mindvégig az Európai Unióval jól együttműködő állam.
Nézze, én nekem nem most már, amikor a népszavazás volt 1997-ben, elég erőteljes volt az a meggyőződésem, hogy az európaiak biztonságpolitikáját jobban szolgálná egy közös európai védelempolitika, mint a NATO, amelyik épp úgy a hidegháborúnak volt egy szüleménye, mint a Varsói szerződés, ami hál' Istennek kimúlt a 90-es évek legelején.
Az európai meg még el sem indult.
Hát így van. Közös haderő. Pontosan erre utalgattam, és erről utalgattam a beszélgetésünk első fél idejében, és erről beszélek most is, hogy Európa számára, tehát nekünk magyarok számára is, és az egész kontinens, az Európai Unió számára is az lenne létérdek, hogy önálló szereplő legyen a geopolitikai színpadon, és ennek bizony feltétele az, hogy saját védelempolitikája, saját biztonságpolitikai stratégiája legyen.
Azt hogy lehet elképzelni, hogyha tegyük föl az Európai Unió egy önálló szereplő, abban Magyarország mennyire lehet önálló szereplő, amikor azt megállapodtunk, hogy a V4-ek például arra való, hogy önálló szereplő legyen az unión belül?
A kettő egymásnak nem mond ellent. Az a kérdés, hogy ki hogy képzeli el az Európai Uniót. Hogyha az Európai Unióról úgy gondolkodunk, hogy egyrészt az egy A rendszere a transatlanti együttműködésnek, és azon belül pedig a németek által dominált térség, ahol van Németország, esetleg még egy-két centrumország, mint mondjuk a Beneluxok, és vannak ilyen félgyarmati, félperifériális státuszban lévő államok, mint Kelet-Közép-Európa és Dél-Európa. Ez is egy mondás, én ezzel nem értek egyet. Lábjegyzet, hogy miközben én alapvetően helyesnek gondolom a miniszterelnöknek a V4 stratégiáját így a 2010-es kormányváltás óta, annak idején a parlamenti vitákban is felróttam, és most is el tudom mondani, hogy azért ez, ennek egy súlyos fogyatékossága az, hogy vak a dél-európai államokkal való együttműködés irányába, sőt kifejezetten szégyenletesnek tartottam a magyar kormány hozzáállását a görög adósságválsághoz. Tehát a V4 tök jó, csak éppen egy sokkal intenzívebb együttműködésre lenne szükség a déli államokkal, a V4 és a déli államok között. Ugyanúgy a európai félperiféria részei, és ennyiben van egy érdekegyezés Kelet-Európa és Dél-Európa között. Az én elképzelésem viszont az lenne, hogy nem egy szigorúan Németország alá és a transatlanti együttműködésbe ékelt Európai Unió van, hanem persze van egy európai centrum, de ennek ellen tud tartani a félperifériának egy vagy két érdekszövetsége, tehát magyarul az Európai Unió tud úgy működni, hogy több érdekütközésből születik meg a közös európai akarat.
Így is elég lassúnak mondják. Megszülethetne, ha még több érdekütközés lenne?
Kérdés az, hogy ezek az érdekütközések micsodák. A lassúságot szerintem nem az okozza, hogy a V4 megpróbálja, vagy a félperiféria megpróbálja a saját érdekeit artikulálni. A lassúság abban azért van ma az Európai Unión belül, mert az óriás vállalatok gyakorlatilag kisajátítják az európai bürokráciát. Tehát tessék megnézni, hogy az, ami vakcina engedélyezésnél történt, az mit mutat. Miért van az, hogy nem lehet kitenni az asztalra, hogy a lobbizás néven folytatott tevékenység a brüsszeli bürokráciában az egyet jelent azzal, hogy az európai polgároktól már régen elvették a globális nagyvállalatok a döntés lehetőségét. Miért nem tudta az Európai Unió a saját vakcináját, tehát az AstraZeneca-ról beszélek, megvédeni itt ebbe a kereskedelmi hírháborúba?
Azt kilőtték gyakorlatilag.
Így van, így van. Miért tűri azt el az európai döntéshozatal, hogy amikor az Európai Parlamentben, amit máskor meg úgy apostrofálnak az európai vezetők, hogy ez ugye az európai demokrácia letéteményese, amikor vakcinaengedélyezésről meg Green Passról van szó, akkor a nagy cégek által kisatírozott szerződéseket adnak oda az európai parlamenti képviselőknek. De csak azt akarom mondani, de beszélhetünk a Big Tech cégeiről, nem csak a Big Pharmáról, hogy azért késlekedik például az Európai Unió a különböző információs társadalommal összefüggő irányelvek kidolgozásában, tehát ami végre megpróbálná keretek közé szorítani a demokratikus jogalkotás alá visszaszuszakolni mondjuk ezeket a nagy tech cégeket, mert ezek a vállalatok irgalmatlan nyomást tudnak gyakorolni az európai döntéshozatalra, döntés előkészítésre. Tehát amíg nem tesszük ki az asztalra, hogy a teljes egészében legalizált lobby tevékenység Brüsszelben, a forgóajtó effektusnak az eltűrése, tehát amikor valaki egyik nap lobbista, másik nap pedig eurokrata, hogy ezek nem csak, hogy a korrupció melegágyát képezik, nem pusztán azt jelentik, hogy gyakorlatilag a vállalatok mondják tolba az európai döntéshozóknak, hogy ők mit szeretnének, hanem ez önmagában okozza az európai döntéshozatalnak a lelassulását, megbénulását.
Siffer András ügyvéd, országgyűlési képviselő volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen.